A mi segítségünk és tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindenünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk a Lukács evangélium a 24. részéből, a Lukács evangélium a 24. részének első 12 verséből, majd a 35. verstől a 49. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Fennállva hallgassuk meg. A hét első napján, kora reggel hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták. És amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték a tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Majd folytassuk az igét a 36. verstől. Miközben erről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettettek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsátok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja. De amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Amikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük. Van-e valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és a szemük láttára megett. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak azonban szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül. És hirdetni kell az ön nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit az atyám ígért. Ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged értünk, meghalt Úr Jézus Krisztus. Dicsőítünk a feltámadásodért. Dicsőítünk, hogy te Úr vagy, ma is élsz. Kiveszélhetetlenül csodálatos számunkra, hogy mindenről tudhatunk, hogy a Szent Lelked által bennünket erről értesítettél. Köszönjük, hogy bennünket is új életre akarsz feltámasztani. Addig is, amíg itt élünk ebben a mulandó világban, és majd akkor is, amikor ott leszünk a te országodban. Kérünk, könyörgünk, hogy küldd el a te szent lelkedet. Kérünk és könyörgünk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, és ajándékozz meg bennünket teljesen új gondolkozásmódtól, hogy hasonlítani tudjunk rád, és úgy cselekedjünk, ahogyan az neked tetszik. Kérünk és könyörgünk, irgalmazz nekünk, bár megvalljuk, hogy nincs érdemünk, amire hivatkozhatnánk. De azt kérjük tőled, kegyelmezz nekünk, de aki meghaltál értünk, kínokat és fájdalmakat hordoztál értünk, kérjük szépen, ne a bűneink szerint ítélj bennünket, hanem irgalmasan ítélj. Légy kegyelmes hozzánk, és ajándékozz meg bennünket most ebben az ünnepi órában, hogy értsük a te ígédet. A hétköznapokban pedig meg is tudjuk cselekedni azt. Új emberként járjunk, és egyszer majd részünk legyen az örök életben és az üdvösségben. Amen. Helyet foglaljuk el, és az ige hirdetésére készüljünk a 347. dicséretünk 5. versét elénekelve. 347. dicséretünk 5. versét énekeljük el. Jézus, segíts engem ebben, hogy éltem folyjék szentemben.
Azzal nem a leendő testet veted el,
hanem csak a magot, talán a búzájét, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a haloké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek. De más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, és más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége. Mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Jézus Krisztus bizonnyal feltámadott. Így köszöntötték egymást a húsvéti Isten tiszteleten. És erre az volt a válasz, hogy feltámadott, bizonnyal feltámadott. De hogyan támad fel? Mi lévő teste jelent meg? Legtöbben hisznek a feltámadásban, de nem a keresztény tanítás szerint. Arra gondolnak, hogy tovább él az ember a gyermekeiben, amíg emlékeznek rá. De ez nem keresztény tanítás. Az ókorban is létezett egy hasonló, a lélek feltámadásának nevezték. Azt gondolta az ókori ember, hogy a test hozzákapcsolódik a bűnhöz. Ennek a testnek meg kell teljesen semmisülnie, hogy a lélek megszabaduljon tőle, fölmenjen a mennybe, és ott örökké éljen az élő Istennel. De ez sem keresztény tanítás, sőt, nagyon erősen harcolt ellene a keresztény egyház az ókorban. Hasonló módon semmi köze nincs a kereszténységhez adnak a vélekedésnek, amely szerint akik itt a Földön jó módban éltek, azok a mennyben majd szenvedni fognak, akik pedig itt a Földön szenvedtek és nélkülöztek, azok majd a mennyben, bőségben és jutalomban részesülnek. Ez sem keresztény tanítás, sőt, még csak nem is hasonlít ahhoz, amit mi keresztjének hirdettünk. Teljesen idegen a Biblia tanításától. A kereszténység a test feltámadását hirdeti, amit így vallunk meg az apostoli hitvallásban. Hiszem a test feltámadását és az örök életet. Ez nem azt jelenti, hogy a beteg, fogyatékos test támad majd fel. Különbséget tesz a Biblia a földi test és a mennyei test között. A földi testről mondja azt, hogy portest. Ez a portest fogyatékos. Ez szenved a különböző lelki betegségek miatt. Van, aki például nem tud aludni. Van, aki kényszerképzetek gyötörnek. Nagyon sok ember különböző testi, lelki betegségek és fogyatékosságok miatt szenved. Mindez a porttesthez tartozik. Ennek lesz vége a halállal. Amikor azonban Isten e porttest helyett föltámasztja a mennyei testet, akkor ez mind már nem fog szenvedést okozni a számunkra. ez mind elporod, megszűnik, de a személyiségünk ugyanaz marad. Mit jelent ez a szó, hogy személyiség? A személyiség különböző testi és lelki tulajdonságok és az azokra adott válaszaink egységes egésze, amely az embert megismételhetetlenné teszi, meghatározza, megkülönbözteti a többiektől, és meghatározza a cselekedetét és a gondolkozásmódját. Ebben a portesben valami megmagyarázhatatlan módon benne van a személyiségünk. Így is mondhatom, hozzá van kötve. De nem úgy, hogy a portes teljesen meghatározza a személyiségünket, sőt, éppen az új életet nyert keresztény ember minden erejével tudatosan harcol a testi meghatározottságokkal szemben. Hogy ne az erőtlensége, vagy a gyengesége, ne a félelme, vagy a szorongása, ne is a nagy testi ereje, vagy a szépsége irányítsa a gondolkozásmódját és az egész személyiségét. A keresztény ember azt szeretné, hogyha Krisztushoz lenne hasonló, ha olyan lenne mindenben, mint ő, az élet ura. Amikor feltámadunk, ugyanazok a személyiséget veszünk. De aki mozgáskorlátozott volt itt a Földön, az amelyben nem lesz mozgáskorlátozott, az ember majd a teste teljességében támad fel. És akit itt a Földön kényszer gondolatok gyötörtek, az nem fog mindezektől szenvedni. Nem fogunk szenvedni az álmatlanságtól és a különböző szorongásoktól. Oda nem leszünk se öregek, se fiatalok. Aki itt a Földön csecsemőként halt meg, az ott a mennyben nem lesz tehetetlen kisgyerek. Aki pedig itt a Földön ágyban fekvő, idős emberként hal meg, az nem lesz ott a mennyben ugyanilyen tehetetlen idős ember, hanem az életünk teljességében támadunk fel. Ha az ember valójában nem érzi magát sem öregnek, sem fiatalnak. Persze, ha belenézünk a tükörbe, akkor látjuk, hogy milyen a korunk. És azok, akik nálunk fiatalabbak, nagyon gyakran emlékeztetnek is erre bennünket. De saját magunkat nem érezzük sem öregnek, sem fiatalnak, hanem úgy érezzük, hogy mi mindig ugyanazok vagyunk. Persze tudjuk, hogy fogy az erőnk, meg érezzük azt, hogy sok minden nem megy olyan tempóban, mint korábban. De belülről nem érezzük magunkat se idősnek, se fiatalnak. Ilyenek leszünk majd a feltámadásunk után. A külső elporod, megsemmisül, de a személyiségünk szerint ugyanazok leszünk. Megismerhetőek leszünk Isten számára. És a mennyei testben kell majd odaállnunk az élő Isten elé, hogy számot adjunk mindarról, amit ebben a porttestben cselekedtünk. Olyan lesz a mennyei testünk, mint Jézusé is volt a feltámadása után. Megmutatta a tanítványoknak a kezét és a lábát, a kezén ott voltak a szögek helyei. De azok már nem a szenvedésének voltak a jelei, hanem az értük vállalt áldozatának, az ő mennyei dicsőségének volt a része. Testben támadunk fel, de nem a portestben, hanem a romolhatatlan mennyei testben. Így mondja Pál apostol a korintusi levélben, hogy van földi test, portest, és van mennyei test. Mind a kettőnek más a dicsősége. Amikor igényben Pál apostol megmagyarázta mindezt, akkor a magvetés példáját használta fel. Az elvetett mag 10 grammos. Ez a földben teljesen megsemmisül. És kikér belőle egy annál 100-szor nagyobb. Először kis zöld hajtás, aztán egy életkalász, amelyiket majd elhatnak. A lényege, ma így mondanánk a genetikája, ugyanaz. Mert a búzából mindig búza kér ki, a rosból mindig rossz kér ki. Tehát a lényege ugyanaz, de az anyaga teljesen más. Nem az a kis mag bújik elő, amit elvetettünk, az elpolvot. De mégis egy hozzá teljesen hasonló lényegű, de mégis más anyagú kalász kér ki. Ugyanezt történik majd velünk, mert a temetés az élő Isten nagy magvetése. Elvettetik romlandóságban, földbe vették ezt a romlandó testet, és feltámasztja Isten ebből majd a mennyei testet. De mégis, mi támadunk fel valóságosan? A mi személyiségünk. Nekünk kell odaállnunk az élő Isten elé. Azonosak leszünk azzal, akik voltunk a földi életünkben. Felelősek leszünk mindazért a mennyei testben, amit itt a földön, a porttestben cselekedtünk. Általában egy személyes beszélgetésben vagy bizonyságtételben nagyjából eddig jut el az ember. És ilyenkor a legtöbbször közbevágnak és azt mondják, ezt nem tudhatjuk. Onnan még nem jött vissza senki. És egy kicsit zavartan hozzáteszik, hogy na persze, kivéve Jézus Krisztust. Ez pontosan így igaz. Onnan még nem jött vissza senki. Csak a következtetés hamis. Ha nem jött vissza onnan senki, akkor amit mondanak a feltámadástól és az örök életről, az csak emberi spekuláció. Kitalálmány. Legfeljebb szép filozófiai gondolat. Ha onnan nem jött vissza senki, akkor nekünk Jézus Krisztusra kell hallgatni, aki a mennyből jött, és ezért tudta pontosan, hogy milyen a menny. És amit elmondott a mennyről, azt igazolta Isten amikor feltámasztotta őt. A többiek valóban nem tudtak semmi hiteleset mondani a mennyről. Amit viszont Jézus Krisztus mondott, az teljesen megbízható. Azt el kell hinnünk. Ő soha nem mondott valótlanságokat. Amit tanított, azt 2000 év alatt nem kellett visszavonni. Abból semmit sem kellett megkérdőjelezni. Nem is lehet. Meg vagyok róla győződve, hogy az is tökéletesen igaz, amit a mennyei dolgokról és az örök életről tanított. Érdemes erre ráépíteni az egész életünket. Miért mondta volna a halála előtt, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él az, ha nem lenne képes örök életet ajándékozni a benne bízóknak? Miért mondta volna, hogy az én atyám házában sok lakóhely van, elmegyek és helyet készítek nektek? Ha pedig elkészítettem a helyet a számotokra, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket. Miért mondta volna, ha nem lett volna képes mindezt megvalósítani? Miért mondta volna, hogy én élek, és ti is élni fogtok? Miért mondta volna halála előtt vele együtt szenvedő Latornak azt, hogy még ma velem leszel a paradicsomban? Ha csak olyan kedveskedést akart volna, amit mi szoktunk elmondani az embereknek, amikor szenvednek, akkor nem csak a megtérőnek, hanem a másiknak is azt felelte volna, hogy velem leszel. De a másik Latornak nem szólt semmit, mert az ő szava teljesen igaz. Nem egy üres emberi kedveskedés. Ha tehát rajta kívül senki nem jött onnan vissza, ő pedig onnan jött, majd a feltámadása után vissza is jött, akkor el kell hinnünk azt, amit mondott. Sokan azt felelik mindenre, hogy ó, jobb erre nem is gondolni. Nem tudom, emlékezünk-e rá, majd 10 esztendővel ezelőtt Japánban történt egy atomerőművi katasztrófa. Valamire nem gondoltak előre, és az bekövetkezett. Ezért azóta a szakemberek minden összefüggésben így mondják, hogy stressztesztet tartanak. Megfigyeljenek olyan dolgokat, amelyekre korábban nem is gondoltak. Hogy nehogy váratlanul, készületlenül érjen őket. Ne hesegessük el magunktól a feltámadás hitét azzal, hogy jobb erre nem is gondolni. Ha a Biblia azt mondja, hogy mindenki fel fog támadni, és mennyei testben kell megállni az élő Isten színe előtt, és ott majd számot kell adni mindarról, amit e földön cselekedett, akkor ne hidegessük magunkat azzal, hogy majd elpihenünk a temető csendjében, meg azzal, hogy az örök álmunkat alusszuk majd. Ne is keressünk kifogásokat, hogy nem tudjuk ezt, hiszen arra sincs válaszunk, hogy mi lesz azokkal, akik nem hallhattak Jézus Krisztusról. A Bibliának van erről nagyon világos válasza. de mi hallottunk róla. Rád az az érvényes, ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentségünk. Ezt mondta Jézus a János Evangélium a 15. részének a 22. versében. Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentségünk. Szerintem nem az a baj, hogy nem tudjuk biztosan, hogyan fog megtörténni a feltámadás. Nem az elvi ismeretünk a kevés az örök életről, hanem az odaszánásunk, hogy Jézus mindenkor érvényes szavai szerint higgyünk és éljünk. Olyan bátorító az igéket megelőző néhány gondolat. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. A zsenge volt az aratás első néhány termése. Egy kicsi rész. A zsenge nem azt jelenti, hogy valami más, hanem azt, hogy olyan, mint a többi. Csak az első. És azután jön a többi is. Jézus volt ez a zsenge. Ő feltámadt, és vele együtt mi is fel fogunk támadni. Jézus a feltámadása után nem egy lélek volt, nem egy kísértet volt, hanem egy valóságos személy. A feltámadásának az első tanúja, Magdalai Mária, áttölelte a lábát és tartóztatni akarta. Jézus azt mondta neki, hogy ne érints engem. Azt jelenti ez a Biblia eredeti nyelvén, hogy ne tartóztass. Ne kapaszkodj belém. A sírtól jövő asszonyokról pedig azt olvassuk, hogy megragadták a lábát. Nem egy szellem volt, nem egy láttomás volt. Meg lehetett őt fogni. Amikor megjelent húsvét estején a tanítványoknak, akkor a tanítványok nagyon megvédültek. Azt hitték, hogy valami szellemet látnak. És Jézus azt mondta, hogy fogjátok meg a kezemet. Nézzétek meg, a szellemnek nincs csontja és nincs húsa, de nekem van, és megmutatta a szegek helyét. Tamás sem akarta elvinni, hogy Jézus testben támad fel. Azt mondta, hogy ha nem látom, ha nem fogom meg, ha nem érintem, addig nem hiszem. Jézus neki is megmutatta a feltámadt testének a valóságát. Igénk szerint a feltámadás Isten műve. Olyan csoda, mint amikor az élő Isten a világot teremtette. A nagy fizikustól, matematikustól, Newtontól, aki hívő ember volt, egyszer valami kételkedő megkérdezte, ha porrá lesz a testünk, hogyan fogja Isten a feltámadáskor szétválasztani azt a port, ami a testünk pora, a többitől. Erre a nagy fizikus vasreszeléket vett elő, összekeverte porra, és megkérte a barátját, hogy válassza szét. Az persze képtelen volt rá. Erre a nagy fizikus elővette egy mágnest, és azt mondta. Annak, aki ilyen erőt tett ebbe az élettelen anyagba, hogy képes arra, hogy magához vonzza a vasat, aki ilyen nagy erőt tett ebbe az élettelen anyagba, vajon annak nincsen hatalma, hogy poraimat újra egészítse? A Heidelbergi K.T. 45. kérdésére adott felelet különbséget tesz az új életre való feltámadás és a mi dicsőséges feltámadásunk között. Jézus ereje minket itt a Földön új életre támaszt fel. A régi indulatainknak, a bűneinknek, kicsinyességeinknek meg kell halnia Krisztussal együtt, hogy vele együtt új életet éljünk. Aki feltámadt erre az új életre, az a teljes erejével harcol a bűnei ellen. Mert bár tudja, hogy a személyisége hozzá van kötve a porttesthez, de nem akarja, hogy a porttest erőtlensége vagy gyengesége befolyásolja őt. És nem is annak a szépségével vagy erejével szeretné lehengerelni a többieket. Olyan szeretne lenni, mint Krisztus. Minket Jézus új életre támaszt fel. Új gondolkozásmódra. Az új gondolkozás szerint való cselekvésre. Milyen ez az új élet, amire feltámaszt bennünket Jézus Krisztus? Az ember ilyenkor nem bűntelen, de harcol az indulatok ellen. A dühök, a keserűségek, a fölényeskedése, a mindenkinél mindent jobban tudása ellen, amelyek közül hol az egyik, hol a másik határoz meg bennünk. Ezt nevezi így a Heidelbergi K.T., hogy új életre támaszt fel bennünket Jézus. A halálunk után pedig következik a dicsőséges feltámadásunk és az utolsó ítélet. Akkor majd mennyei testben látjuk meg Istent, és ebben a mennyei testben kell számot adnunk mindarról, amit itt a mulandóban cselekedtünk. Kivéve a megbánt bűnöket, mert azokat Isten többet már nem kéri számon rajtuk. Ha igazságosan ítél Isten, akkor hogyan kapjuk meg az örök életet? Hiszen tudjuk mindnyájan, hogy több bűnünk van, mint ahány hajszálunk. És van annyi bűnünk, hogy mindnyájan megérdemeljük a kárhozatot. Ki által üdvözülhetünk? Jézus Krisztus által. Mi az üdvösségünk alapja? Egyedül a kegyelem, amit hitáltal ad nekünk a feltámadott. Hiszel-e Jézus Krisztusban, mint személyes megváltóban? Aki hiszi, hogy Jézus Krisztus a személyes megváltója, annak úgy is kell érnie. Aki nem tudja erre a kérdésre a választ, annak még nincs örök élete. milyen lesz ez az örök élet. Így mondja Pál apostol a korintusi levélben, olyan, amihez hasonlót szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt. Ez készíti Isten az övéi számára. Bonhoeffer, a nagy mártír teológus pedig azt mondta, hogy olyan lesz az örök élet, mint az életünk legszebb pillanata, csak örökké fog tartani. Ott a fénynek nem lesz árnyéka, és nem fog bennünket rettegésbe tartani, hogy majd elmúlik. A Jelenések könyve beszámol arról, hogy milyen lesz a menny. Így olvassuk János apostol szavait. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosítja meg, és lámpása a várán. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be a dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket. Tisztátalanok pedig nem lesznek, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek. Ha a menny szent, tiszta, bűntelen, akkor hogyan juthatok be oda, hiszen mindnyájan tudjuk magunkról, hogy mi sok bűnünk van. Egyféleképpen juthatunk be. Úgy, hogy Jézus a feltámadásában legyőzte a halált, és megigazításban részesített bennünket. Mit jelent ez a megigazítás? Azt, hogy kegyelmet ad. Igaznak nyilvánít. Eltörli a bűneinket. Mi azt kapjuk a mennyben, amit Krisztus érdemelt, mert ő magára vette azt, amit mi érdemeltünk. Említettem, hogy a Heidelbergi K.T. 45. kérdésére adott feleletben különbséget teszünk az új életre való feltámadás és a dicsőséges feltámadás között. Éljük minden napon Jézus tanítása szerint a feltámadás hitében. Ez az új életre való feltámadásunk. Akkor halálunk után részünk lesz a dicsőséges feltámadásban is, amikor az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Könyörgünk hozzád, Úrunk Istenünk, azokért a orvosokért, ápolókért, kórházban dolgozókért, üzletekben, egészségügyben dolgozókért, akik hegy kell, hogy álljanak. Kérjük, hogy áll meg őket, őrizd meg őket a bajtól, a betegségtől, és segítsd őket, hogy hegy tudjanak állni. Így könyörgünk hozzád népünk vezetőjét, hogy bölcs döntéseket tudjanak hozni ebben a nehéz helyzetben. És imádkozunk azért, hogy ajándékozz ébredést Magyarországon, hogy minél többen hozzátérjenek, téged kövessenek, akaratod szerint éljenek. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk,
mind az erdélyi, mind a kárpátaljai testvérgyülekezeteinkért. És könyörgünk, hogy ebben a nehéz helyzetben, ott, hogy mindnyájan, ahol vagyunk, helyt tudjunk állni. Azok, akik a gyermekeinket tanítják, helyt tudjanak állni az új módszerek közepette. A korábbinál nehezebb feltételek között. És így könyörgünk hozzád a hitoktatásunkért, és könyörgünk hozzád a konfirmációi előkészítését. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hisszük azt, hogy bár nagyon sokféle öröm és próbatétel ér bennünket, jó dolgok és szenvedések is, de Te mindezek által munkálkodni tudsz az életünkben, hogy mindez közelebb vigyen bennünket Te hozzád. Ezért könyörgünk most e járványjal kapcsolatban is. Kérjük szépen, hogy Te munkálkodj, hogy ez a próbatétel, ami bennünket ért, ne eltávolítson tőled, sőt, még azokat is, akik korábban elidegenedtek tőled, közelebb hozza Te hozzád. Könyörgünk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Kérjük szépen, hogy vigasztald meg a gyászoló testvéreket. Könyörgünk most egy családért, akik az elmúlt héten álltak meg a ravatalok mellett. Kérjük, hogy vigasztald meg a férjet, a gyermekeket, az unokákat az örök élet reményével. És mutasd meg a számukra a Te országodat, ahol élsz, és uralkodsz mindnyájunk fölött. Arra vágyakozunk, Urunk, hogy ott legyünk a Te országodban, ebben a mennyei dicsőségben és örök életben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.